Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak nem csak az a fontos, hogy a saját mikroközösségükben ők legyenek a legkiválóbbak, hanem az is, hogy egy nemzetközi versenyben is bizonyítsák a kiválóságukat, hangsúlyozta a Matthias Corvinus Kollégium szabadkai központjának megnyitóján Orbán Balázs, a kollégium kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mi mindannyian hiszünk az összmagyar gondolatban, hiszünk abban, hogy Magyarországnak nem csak gyönyörű ezer éves történelme és nem csak nagyon szép jelene van, hanem egy reményeink szerint dicsőséges jövő is áll előtte, húzta alá, majd úgy folytatta, fontos az, hogy a diákok, oktatók és kutatók az egyéni karrier lehetőségek mellett a magyar közösség boldogulásához is hozzájáruljanak. Orbán Balázs hozzátette, hogy a Matthias Corvinus Kollégium egyik célja az is, hogy a délvidéki értelmiségi utánpótlás képzésben segítse a helyi magyarokat képviselő politikai és érdekvédelmi szervezeteket. Mint mondta, a Matthias Corvinus Kollégium működési módja más területeken, például a Felvidéken, Kárpátalján vagy Erdélyben, jól szolgálja a helyi magyar közösségek érdekeit, és jól járul hozzá azon nemzet stratégiai célunk érvényesüléséhez is, hogy a határon túli közösségeket és a határon belül lévő közösségeket össze tudjuk kapcsolni. Az új gazdaságpolitika költségvetése az önkormányzatoknak is többletforrásokat ad, a települések biztonságos működése jövőre is garantált, jelentette ki Varga Mihály, miután Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét fogadta hivatalában. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető hozzátette, az önkormányzatok állami támogatását az idei 1050 milliárd forintról 1266 milliárd forintra emeli a kormány 2025-ben, ezen felül további több 10 milliárd forint bértámogatást is nyújt a településeknek. Varga Mihály emlékeztetett, miután a kormány a 2010-es évek elején átvállalta az önkormányzatok adósságát és növekedési pályára állította a gazdaságot, a települések is megerősödtek. Ezt jó példázza, hogy az önkormányzatok iparűzési adóbevétele 2010 óta közel háromszorosára emelkedett. Azt tesz minket erős nemzetté, ha erős családjaink vannak, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, az egyszülős családokról szóló nemzetközi konferencián Budapesten. A tárcavezető úgy fogalmazott, a családok ereje nélkül a nemzet téglái szétcsúsznak, a nemzeti építmény összeomlik. Éppen ezért a magyar kormány minden kérdésre a családok szempontjából néz rá, és valamennyi döntésének meghozatala előtt a családok szempontjait tartja szem előtt, hangsúlyozta. Hozzátette, ez nem jellemez minden kormányt, vannak, amelyek a családok helyett inkább az egyének minden felettiségében hisznek. Minden magyar felelős minden magyarért, ez a felelősségérzet tartott minket össze nemzetként évszázadokon keresztül, szögezte le a tárcavezető. A kárpátaljai magyar családok hisznek abban, hogy mielőbb eljön a béke, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, ahol a meghívására Kárpátaljáról érkezett családokat köszöntött. Konz Zsófia újságíróknak nyilatkozva kijelentette, példaértékű hazánkban az összefogás, amit az is jelez, hogy Magyarország a legnagyobb humanitárius programját indította el a háború kitörése után. Azóta is folyamatosan segítik az ott élőket, köztük a kárpátaljai magyarokat, tette hozzá. Az államtitkár, aki a térség országgyűlési képviselője is, úgy fogalmazott, a családok néhány napra kikapcsolódhatnak a háború okozta borzalmakból Tokaj hegy alján. Sport. Sikeresen mutatkozott be magyarként a júliusban honosított gyorskorcsolyázó Kim Min-sok a világkupa sorozat nagánói állomásán. A Nemzetközi Szövetség tájékoztatása szerint a dél-koreaiak háromszoros olimpiai érmes versenyzője 1500 méteren megnyerte a B-divízió küzdelmeit, így a következő viadalon már az A-divízióban indulhat. Kim Min-sok 19 esztendősen a Pjongcsangi téli olimpián bronzérmes lett 1500 méteren, majd ezt megismételte Pekingben. Az üldözéses csapatversenyben 2018-ból van egy ezüstérme is. Végül az időjárásról. Nyugat felől változó vastagságú felhősávok sodródnak fölénk, de emellett is előfordulnak derültebb körzetek, elsősorban a Tiszántúlon. Csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és 0 fok között várható, de a szélárnyékos, hóval borított északkeleti tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában most hallgassák meg a Vatikáni Rádió adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a Bressai katolikus könyvkiadó képviselőihez. A nevelés kulcsa az iskola és a család közötti jó együttműködés. Interjú Pintér Gábor érsekkel, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusával, vatikáni látogatása alkalmából. Ferenc pápa. A nevelés kulcsa az iskola és a család közötti jó együttműködés. Ferenc pápa csütörtökön találkozott a La Scuola, az iskola elnevezésű katolikus kiadócsoport küldöttségével, amely vezető helyet foglal el Olaszországban az oktatási szektorban. A céget 1904-ben alapította, az észak-olaszországi Bressában egy világi hívekből és papokból álló csoport, akik a katolikus ihletésű nevelést akarták elősegíteni az olasz iskolákban. Ferenc pápa beszédében méltatta a cég pedagógiai szakértelmét és folyamatos szolgálatát az oktatás terén. Rámutatott, hogy az elmúlt 120 év során elért eredményeikkel teljesítették Szent VI. Pál pápa 1965-ben megfogalmazott kívánságát, amikor a La Scuola Editrice, az iskola kiadó delegációját fogadta, amelynek alapításához 6. Pál pápa édesapja is hozzájárult. A pápa elismerését fejezte ki ellenálló képességükért, amellyel szembenéztek a versennyel és alkalmazkodtak a változó olasz kulturális tájhoz, amelyet a vallási értékek iránti növekvő közömbösség jellemez. Nem féltetek szembenézni a kockázatokkal, a kihívásokkal teli időkben, amelyeket a nagy kiadók versenye és a folyamatos kulturális átalakulás jellemez. Megjegyezte, hogy a nevelés és a pedagógus képzés iránti szenvedélyük annak tudatosságát tükrözi, hogy a fiataloknak az evangélium értékei szerinti formálása alapvető hozzájárulást jelent a felelős egyénekből álló társadalomhoz, amely képes mindenkivel testvéri köteléket kiépíteni. A pápa kifejtette, utalva Fratelli Tutti, minnyájan testvérek kezdetű enciklikájára, hogy valójában katolikusnak lenni annyit jelent, hogy felvállaljuk a mindenütt megtalálható jót, amint azt a II. Vatikáni zsinat tanította. Ez elvezet egy olyan hozzáálláshoz, amely mindenki iránt nyitott és párbeszédre kész. Az iskola mindenek előtt egy olyan hely, ahol az ember megtanulja megnyitni elméjét és szívét a világ felé, állapította meg Ferenc pápa. Az oktatás alapvető feladata nem csupán a tudásról szól, hanem az emberi és spirituális növekedés elősegítéséről is. Ez a látásmód ma különösen aktuális, mivel szükségét érezzük egy olyan oktatási paktum megteremtésének, amely képes egyesíteni a családokat, az iskolát és a társadalom egészét korunk korszakos változásainak kezelésére. A nevelés kulcsa az iskola és a család egysége, ami mostanában hiányzik. A pápa szerint ezek a változások korántsem adnak okot a siránkozásra vagy félelemre. Inkább új lehetőséget jelentenek a tudás és a bölcsesség iránti szomjúság ápolására az új generációkban. Emlékeztetett.
Fratelli, sorelle, la Bibbia ci insegna che nei momenti di crisi la voce dei profeti ha saputo indicare orizzonti di speranza.
A Biblia azt tanítja nekünk, hogy a válságos pillanatokban a proféták hangja a reménytávlatát mutatja meg. Végül Ferenc pápa arra biztatta a La Scuola kiadót, hogy alapítóik céljával összhangban folytassa küldetését, a testvériség és a remény előmozdítását az oktatáson keresztül. A testvéries emberséget az iskolapadban tanuljuk meg, a hatékony szövegeknek, a hozzáértő és szenvedélyes tanároknak, valamint a tanulók igényeinek megfelelő eszközöknek köszönhetően, zárta beszédét a pápa az olasz katolikus könyvkiadóhoz. Interjú Pintér Gábor érsekkel, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusával. A héten Rómában tartózkodik Pintér Gábor érsek nuncius, és így hivatalos látogatás keretében találkozott az államtitkárság és a különféle szentszéki intézmények fő munkatársaival, végül pedig szombaton reggel Ferenc pápa is fogadta annak a térségnek a nunciusát, melynek közelében Indonéziában, Pápua Új-Gineában járt szeptemberi hosszú 11 napos apostoli látogatása során. A most 60 éves érsek 2016-tól Belarusban, 2019-től Hondurászban teljesített nunciusi szolgálatot, majd ez év július 27-én nevezte ki a Szentatya új távoli állomás helyére.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Új-Zéland és Óceánia új apostoli nunciusát. Az új jelszerentőt körülbelül másfél hónapja kezdte meg ott érsekatya szolgálatát. Mindenekelőtt azt szeretném kérdezni tőled, kedves érsekatya, hogy a hallgatóknak ezt a számunkra távoli világot picikét pontosítsad földrajzilag. Új-Zéland és Óceánia egyházi szempontból mit jelent ez számunkra?
Kezdeném talán földrajzilag egy kicsit megközelíteni, mert hogy most én is megtapasztaltam és megértettem, a mi általunk használt világtérképek igencsak torzítanak. Tehát amit ma valaki egy földgömbön, vagy főleg egy nyomtatott világtérképen lát, az nem a valóságot adja, ennél a távolságok sokkal nagyobbak. Tehát Új-Zéland, ugye, mint tudjuk, Ausztrália mellett van, ami úgy tűnik, hogy hát ez tulajdonképpen egy kis közeli ország, de hát el kell mondjam, hogy 3,5 órás repülőút van például Wellington, Új-Zéland fővárosa és Sydney között. És hát nem beszélve azokról a távolságokról, ami a csendes-óceáni szigeteket jelentik, megpróbálom egy kicsit érezhetővé tenni ennek a nagyságát. Tudjuk azt, hogy Európa területe Nagy-Britanniától az Ural-hegységig körülbelül 10 millió négyzetkilométer. Az én hozzám tartozó terület most a csendes óceánon ennek több mint kétszerese, 21 millió négyzetkilométer.
Szárazföld?
Ez természetesen az óceán, mert hát hogy szárazföld nem lenne, hanem az óceánban elhelyezkedő szigetekről van szó. Ez azt jelenti, hogy Új-Zéland mellett van még másik 11 sziget, amik önálló országok is, és ezen kívül van még a francia területek, ugye a Franciaországhoz tartozó Új-Kaledónia, Francia Polinézia, Tahiti és ezek a részek, amik szintén különböző egyházmegyékként a mi területünkhez tartoznak, és van az Egyesült Államoknak is területe, a legismertebb talán Guam szigete, ami közelebb van a Fülöp-szigetekhez tulajdonképpen, de ez is mind Óceániához tartozván, ez az Új-Zélandi nunciatúra fennhatósága alatt van. Tehát egy végtelenül nagy terület, és hát rengeteg utazás és hosszú-hosszú repülőutak, amik jellemzik ezt a helyet.
Ennek az illusztrálására az előbb éppen a technikusunkkal beszélgettünk, és említetted volt, hogy hogyan érkeztél, hány óra alatt Rómába. Hozd meg velünk ezt.
Igen, hát tulajdonképpen Európából tekintve azt mondhatjuk, hogy ez a leghosszabb repülőút, mert ugye Amerikába sokkal könnyebben, rövidebben lehet érkezni. Tehát amikor én elindulok Wellingtonból, Új-Zéland fővárosából, akkor 3,5 órás repülőút Sydneybe érkezni, Sydneyből Dubajba 14 órás repülőút, és még Dubajból újabb 6 órás repülőút.
Összesen
gyakorlatilag 24 óra. Csak a tiszta repülőút, nem számítva az átszállási időket, tehát összesen azokkal együtt nagyjából 32-34 óra az utazási idő. Visszatérve, bocsánat, még az előző kérdésedre, mert most még csak a földrajzról beszéltem és a távolságokról, de hát az egyházi állapotokat tekintve, tehát Új-Zélandnak és Óceániának két külön püspöki kara van. Van a 6 egyházmegyéből álló új-zélandi püspöki kar, ez 6 egyházmegye, 6 püspököt jelent, tehát ez relatíve egy kis közösség, és van a 17 egyházmegyéből álló óceániai püspöki kar. Ez mind a két püspöki kar, ez az új-zélandi nunciatúrához tartozik. Most ennek a magyarázata az, mert hogy én se értettem őszintén szóval először, hogy miért kellett ezt külön választani, és miért nem egy püspöki karhoz tartozik mind a 23 egyházmegye. Mert hogy teljesen különböző valóságról van szó. Tehát Új-Zéland az egy európai jellegű, tulajdonképpen egy zárt közösség és egyház, ahol egyébként a túlnyomó többsége az embereknek a skót hagyományú presbiteriánus egyházhoz tartozik. Tehát hagyományosan ők érkeztek oda, ugye a 19. század elején, ők foglalták el ezt a területet, és ők terjesztették el a kereszténységet. De ez velük együtt egyébként francia misszionáriusok is érkeztek a katolikus részről. Tehát manapság nagyjából az össznépességnek, ami 5,5 millió a teljes lakossága az országnak, ennek kb. 20% katolikus, és a 80% pedig inkább a protestáns egyházakhoz tartozik.
Új-Zéland lakossága?
Új-Zéland lakossága 5,5 millió. Tehát a teljes lakosság, és ebből nagyjából kicsit kevesebb, mint 1 millió a katolikus, vagy közel 1 millió, de ehhez hozzá kell tennem rögtön, hogy ez mondjuk 20-30 évvel ezelőtt még csak 10-12% volt. Ez azért változott meg, mert rengeteg a bevándorló az országba.
Nyáron eskedtem Budapesten két új-zélandi magyart Budapesten.
Igen, igen. Magyarok is vannak, de a nagy többség azok Fülöp-szigetekről érkeznek, Vietnámból nagyon sok katolikus érkezik, Indonéziából jönnek katolikusok, Kínából jönnek katolikusok. Tehát ma a katolikus egyház az nagyon színes és nagyon-nagyon sok oldalú, sokrétű, és hát miattuk emelkedett meg tulajdonképpen a katolikus egyháznak a százalékos aránya. Azt rögtön hozzáteszem, hogy itt nem illegális bevándorlásról van szó, ők mind dolgozni jönnek oda hivatalos papírokkal, tehát Új-Zéland nem is engedi, tehát se Ausztrália, se Új-Zéland kormánya abszolút nem enged semmiféle illegális bevándorlást, meg is tudják akadályozni, hiszen az óceán veszi őket körül. Ezek mind munkavállalóként jönnek, Magyarországról is egyébként, tehát van kb. 2,5 ezer magyar Új-Zélandon. Ennek egy része az 56-os magyarok, akik ugye a forradalom után kerültek oda, aztán a 70-es, 80-as években is, de a most, akik fiatalok, nagyon sok fiatal van, ők dolgozni jönnek, vannak ösztöndíjasok is persze, de főleg informatikusok, mérnökök, orvosok például nagyon sokan vannak.
És akkor Óceániának a katolikus egyházi helyzete, meg a lakossága összetétele?
Igen, igen. Tehát ugye ez már sokkal bonyolultabb. Amit egyszerűbb elmondani az, hogy az óceániai szigeteken a túlnyomó többsége a keresztényeknek katolikus. Tehát ezért is van ennyi egyházmegye tulajdonképpen, tehát ugye 17 egyházmegyéről van szó. Tehát vannak persze más keresztények is, de a százalékos arányban mindenütt a katolikusok vannak többségben, és vannak szigetek, ahol csak katolikusok vannak. Tehát nagyon különbözik az új-zélandi valóságtól, és hát egyébként is maga az embereknek a mentalitása, a hitüknek a megélése. Tehát ugye Új-Zéland az egy nagyon európai jellegű, azt mondanám, hogy igen szekularizált ország, minden értelemben Európához lehet hasonlítani, míg nem ezek a szigetek, amik egyébként hatalmas távolság, világra vannak, ahogy mondtam. Ők a trópusi éghajlaton egy teljesen más mentalitásban élik meg a hitüket, sokkal természetesebb számukra a hit, tehát ott igazából szekularizációról nem beszélünk ezeken a szigeteken. Tehát ez sokkal inkább egy természetes módon megélt hitrendszer és vallásosság, ami náluk van. És ezért is van egyébként, amit az elején mondtam, tehát ezért van két külön püspöki konferencia, mert teljesen más dolgokkal kell foglalkozni a püspököknek Új-Zélandon és mással a szigeteken.
Meglátogattad már a legfontosabb helyeket?
Hát arra még nem volt időm, hogy a szigeteket meglátogassam, mert hogy a másfél hónapból közben utaznom kellett különböző okok miatt, tehát most még csak Új-Zélanddal ismerkedtem meg. Januártól fogom elkezdeni az utazásokat. Először a Fidzsi-szigetre fogok majd utazni, ott lesz az első megbízó levél átadás a szigeteken. Ott van egyébként az óceániai püspököknek, a püspökkari konferenciának a székhelye, ott van a szemináriumuk is, tehát egy ilyen kisebb központ a Fidzsi-sziget, és hát onnan utána folytatom majd, két püspök szentelés is lesz rövidesen, ahová mennem kell, az egyik amerikai területen, másik francia területen, és így tovább. Hát ez nyilván ahhoz, hogy végiglátogassam az egész óceániai szigetvilágot, szerintem legalább 2 év kell hozzá majd.
Az első benyomások?
Az első benyomások azok nagyon, nagyon pozitívek, tehát persze még egyszer mondom, hogy két nagyon különböző valóságról beszélünk. Tehát ugye Új-Zélandról már vannak közelebbi megtapasztalt benyomásaim, részt vettem a püspökkari konferencián, ami 2 héttel ezelőtt volt. Óceániáról még csak közvetve tudok, bár sok információm van, és telefonon beszéltem már minden püspökkel, meg hát sok mindent olvastam, jelentéseket az ő helyzetükről.
Milyen nyelven társalogtuk?
Többnyire angolul, de a francia szigeteken ott csak a francia. Tehát van 4 egyházmegye van, a franciát használ, a többi angolt. Tehát megvan a kapcsolat, de a közvetlen fizikai látogatások azok még hátra vannak. Minden esetre a benyomásaim inkább így mondom, nagyon pozitívek, amiatt, hogy az óceániai szigetvilágból érezhető, hogy egy nagyon természetes módon megélt hitük és vallásosságuk van. Az ő számukra nem kérdés tulajdonképpen a hit, amit én annak idején a Fülöp-szigeteken is megtapasztaltam. Tehát az emberi lénynek a természetes velejárója a hit, és ez efelől senki nem tesz föl kérdéseket. Az, hogy hogyan éli, az egy másik kérdés, de ez ott van. Míg Új-Zélandon ez kevésbé természetes. Új-Zélandon talán inkább ami nagyon pozitívum, hogy egy nagyon jól működő, jól szervezett egyházról van szó. Tehát szerkezetileg és logisztikailag is nagyon jól szervezett, és hát mondom, ami pedig a dinamizmusát adja ennek az új-zélandi katolikus egyháznak, ez az utóbbi 20-30 évnek a külföldről érkező katolikusai, akik nagyon színessé teszik, nagyon élővé teszik az egész egyházi életet. Érdekességként mondom, amikor az első hivatalos misét mutattam be november 10-én a wellingtoni székesegyházban, ahol jelen volt az összes püspök és számos pap és szerzetes és rengeteg hívő, de nagyon érdekes volt, hogy körülnéztem a székesegyházban, hát egyértelmű volt, hogy talán a 2/3 a jelenlévőknek az a világ legkülönbözőbb helyéről érkezett, látszott az arcokon, és hát az úgymond európai kinézetű ott lévőknek talán 1/3 volt a szentmisén.
Szombaton találkozol a Szentatyával, Batyúdban ott van a hondurasi tapasztalat is, a több éve töltött nunciusként, meg az a mostani éppen megkezdődött szolgálat.
Nyilván ezeket a tapasztalatokat viszem magammal mindig, ha bár sok országban dolgoztam már korábban is, még beosztott diplomataként is, hát rengeteg tapasztalat, rengeteg információ, ami jön velem, és ez mindenképpen jó, mert nyilvánvalóan segít abban, hogy egészebben tudjak látni, és ne csak részleteket, hanem az egyháznak az egyetemességét az egyes részegyházakban is föl tudjam fedezni, és hát nyilván ezáltal valamiképpen segít tenni tudom az ottani közösséget. Honduras egy nehéz terep volt, azt mondhatom minden szempontból, tehát maga az ország, a politikai, a gazdasági helyzet, a szociális helyzet, és hát az egyházon belül is számos nehézség, amiknek egy nagy részét hála Istennek sikerült megoldani. És hát ugye korábban Belarusban voltam, ott megismerkedtem a kelet és a nyugati egyház együttélésével és annak a lehetőségeivel. Ezek mind ott vannak most, ahol...
És hát aktuálisak.
Aktuálisak, így van, nagyon aktuálisak, mert hogy a nehézségek is, meg az örömek is, azok ma szintén globalizálódnak, nem csak politikailag globalizálódunk, hanem nagyon sok jelenség fölbukkan a világ különböző pontjain, és hát mint nunciatúra és mint nuncius, ez nyilván a feladatom, hogy ezekkel a dolgokkal szembesüljek és megpróbáljak segítséget nyújtani. A Szentatyával való találkozás, ez része a munkánknak tulajdonképpen, tehát gyakorlatilag minimum egyszer évente el kell jöjjünk Rómába, az annunciusoknak a feladata, amikor találkozunk a Szentatyával, találkozunk a különböző dikasztériumok felelőseivel, vezetőivel, és hát megbeszéljük az aktuális kérdéseket, amik nem igazán leírhatóak, minden modern kommunikáció ellenére van, amikor jobb személyesen beszélni dolgokról. És hát nyilván az egyik feladatom az, hogy akkor részben én beszámolok a Szentatyának a benyomásaimról, és hát ő elmondja, hogy hogyan látja azt a bizonyos országot, azt a bizonyos világrészt, és milyen elképzelései vannak neki ezzel kapcsolatban.
Utolsó kérdés. Ha Rómába jössz, hazajössz akkor?
Én igen, ezt mondhatom nyugodtan, abszolút otthon érzem magam Rómában. Nagyon sokszor voltam, és mindig örömmel jövök. Tehát ugyanúgy, hogy Magyarországra is mindig hazamegyek, de Rómában is mindig otthon érzem magam, igen.
Érsek atya, köszönöm a beszámolót, áldott római tartózkodás, jó pihenést és eredményes találkozásokat.
Nagyon köszönöm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Pintér Gábor érsekkel, apostoli nunciussal, Páter Vértesajai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Elhangzott a Vatikáni Rádió adása. Műsorunkat 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Jézusom, Krisztusom, kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Daloljatok az Úrnak! Énektanítás a Kaposvári Székesegyház kamarakórusával. Karnagy Szili Zoltán.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat innen a Kaposvári Székesegyházból. Az évközi idő utolsó hetében járunk, közeledünk Krisztus király ünnepéhez. Ma az Éneklőegyház 139-es számú énekét fogjuk megtanulni, melynek kezdősora így hangzik: Üdvözlégy nagy király! Segítségemre a Kaposvári Székesegyház kamarakórusa lesz, valamint Bogáti Gábor trombita művész a szonoró duó tagja. Most hallgassuk meg a szövegét, majd énekeljük el közösen. Üdvözlégy nagy király! Előtte térden áll mennyben az angyali kórus. Tiéd a győzelem, kit illet félelem, ítélet és örök trónus. Üdvözlégy nagy király, kit szívünk úgy kíván, békesség áldott kútfője. Készítsd föl népedet, lássa meg színedet, emberek üdvözítője. Himnusszal hódolunk, irgalmas gyámolunk, tekintsd meg esdeklő néped. Emeld föl szívemet, újítsd meg lelkemet, kenyérnek, bornak színében.
Üdvözlégy nagy király, előtted térden áll, mennyben az angyali kórus. Tiéd a győzelem, félelem, ítélet és örök trónus. Üdvözlégy nagy király, kit szívünk úgy kíván, békesség áldott kútfője. Készítsd föl népedet, lássa meg színedet, emberek üdvözítője. Himnusszal hódolunk, irgalmas nyámolunk, tekintsd meg esbeklő néped. Emeld föl szívemet, újítsd meg lelkemet, kenyérnek, bornak színében.
Tiéd az elsőség, énekeljük a Messiásnak a 109. Zsoltárban. Az Atya minden Krisztusban teremtett az égen és a földön, a láthatókat és láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket, hatalmasságokat, minden ő általa és ő érette teremtetett. Krisztus tehát fő és király a teremtés jogán. Benne van megváltásunk az ő vére által, ő a testnek, az egyháznak feje. Tehát Krisztus a fő, a király a szent vére árán szerzett megváltás jog címén. Krisztus e kettős jogon urunk, törvényhozónk, mégpedig az egyes embernek épp úgy, mint a társadalomnak. Uralmát azonban nem erőszakkal akarja megvalósítani, hanem szeretetteljes vonzásával, hogy szabad akarattal ismerjük el felszabadító uralmát. A korunkban az emberiségre különös súllyal nehezedő nyomorúságnak oka voltak éppen a népek elpártolása Krisztustól. Ez az ünnep évről évre hathatósan hirdeti Krisztusnak az emberek és dolgok fölött való felséges és feltétlen uralmát. Isten úgy akarta, hogy Krisztus fősége és uralma a történelem végén nyilvánuljon ki világosan. Az utolsó ítéleten ő lesz a bíró, aki mindent összefoglal és átad az atyának. Krisztus király ünnepét 11. Pius pápa rendelte el 1925-ben, minden szentek ünnepe előtti vasárnapra, hogy az elpogányosodó korban a hamis szabadosság lázongásai között az egyház tagjait Krisztus főségének elismerésére hívja. Az ünnepet a II. Vatikáni zsinat után áthelyezték advent előtti utolsó vasárnapra. Ezzel az egyház azt emeli ki liturgiájában, hogy Krisztus királysága, mely láthatatlanul állandóan megvalósul az ő híveiben, az idők végén láthatóan is megjelenik, és az emberiség történelmi útját teljessé teszi, annak értelmet ad. A bírák háborgó zord idői után Izrael királyt kíván, s végül kapott is. Mégsem engedte Jáve az Isten, ki népét kihozta a fogságból, hogy úgy éljenek, ahogy a többi nép királyaikkal. Ő volt és marad népének igazi királya, a földi király néki felelős. A dávidi királyok története nagyrészt szerencsétlen, de a sor végén ott az a király, aki országának nem leszen vége. Dávidnak sikerült egyesítenie a széthúzó törzseket. Jézus, Dávid fia, az örök király a széthullottat újra egyesíti. Vére árán új népet alkot Istennek. Az angyala üdvözlet égi követének nagy igéi a kereszten látszatra hamisnak bizonyulnak. A messiás, az Isten választottja, a zsidók királya, e nagy címek gúnyszóvá lesznek. A jobbról és balról melléje feszített két bűnöző a testet öltött gúny Jézus minden ígéretére. De mégis egyikük megszólal, Uram, emlékezzél meg rólam. Így szóltak évszázadok óta az imádkozók Izraelben az Istenhez. Így szól a bűnös és hozzáteszi, ha országodba, királyi hatalmadba jutsz. Most, még ma, mikor semmi politikai félreértés nem eshet, Jézus királynak hívatja magát, és mint hatalmában lévő király válaszol, még ma velem leszel királyságomban. Pilátus előtt tanú bizonyságra felszólítva kijelenti, hogy ő király. A kereszten is király, aki mindeneket magához emel, hogy megmentsen, főleg a bűnösöket. A mai politikai nyelvben a király szó sokakban idejét múlt hatalmi vagy hatalom nélküli parádét, fölvonulásokat idéz föl a világ urai szokásaként. Kell-e Krisztusnak, hogy királya legyen egy gazdag, hatalmas és bonyolult szervezettel rendelkező egyháznak? Krisztus az a király, akit megrugdaltak, keresztre szögeztek egykor és egyre, ma is. Ő nem száll le szent keresztjéről, ő ott hal meg értünk ég és föld között lebegve, mert a keresztáldozat a világ végéig tart. Ő király, nem a keresztje dacára, hanem épp általa is, a sokakért, minden alatt valójáért kiontott vére árán. Általa kibékültünk Istennel és a testvérekkel, általa szabaddá lettünk, az ő béke országába jutottunk. Végül orgona kísérettel énekeljük el az összes verszakot a kaposvári székesegyház kamara kórusának segítségével. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva évfél, szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen a Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkat, amelyben Ernest Hemingway az Öreg halász és a tenger című regényének 6. részét olvassa fel Tordi Géza színművész. Utána a Szerzetesek félórája című műsorunk múlt vasárnapi adásában Takács Mária Clarissa, ferences szegény gondozónővérrel beszélgetünk. 1:05 kezdődik a Könyvek könyve című műsorunk, amelyben Gabriel de Vos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzik el egy újabb részlet. Majd a folytatásban zenei válogatásunk következik. 2:05 Kávéház című műsorunk szól, ebben pedig Takács Kati színművésszel beszélget Farkas Éva. 3:05 újra meghallgathatják Itt élünk című műsorunk szombat délelőtti adását Pap Péter válogatásában. Ma Nyíregyházán, Bogácson és Mezőkövesden készített riportjainkat hallhatják. 4:05 pedig zenei összeállításunkban ezúttal együtt nosztalgiázunk Laci atyával, hiszen most is zenei időutazásra invitáljuk Önöket, beszélgető partneremmel, Széles László, Lőrinci plébánossal, akivel tovább twistelünk. Ezúttal is olyan dalok szólnak majd, amelyek különlegesek, és ma már kuriózumnak számítanak. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak. Bartók Beáta, Bilincsik Márton, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Klész Beáta, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Somogyi Márton, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok Önöknek, a viszont hallásra!
Akkor fel kell majd Mihály, a nagy fejedelem, ki oltalmazza népet fiait, szabaddá lesznek akkor nemzetedből mindazok, akiknek neve az élet könyvében írva áll. Olvasom Dániel próféta könyvében. Krisztus halála már jele volt a világ végének, egy világkorszak végének. Krisztus feltámadása pedig egy új világot indított be, melyben Krisztus hatalmat nyert égi trónján. A feltámadt Krisztus, mint megmondotta, elküldi angyalait, vagyis követeit, misszionáriusait, apostolait, titeket, hogy választottait az egész világon összegyűjtsék. Helyesbítsük tehát elképzeléseinket, a világ vége nem katasztrófa, hanem beteljesülés. A világnak sohasem lesz vége, ha mi nem teljesítjük be. Isten ezt a világot, amelyet annyira szeret, nem semmisíti meg, hogy egy előre elkészített paradicsomot bocsásson le helyére az égből, hanem a paradicsomot minden nap a mi hozzájárulásunkkal építi fel. A béke Istene e világ békétlensége által sem törik le, viszont másrészt nincs kielégítve híveinek lelki békessége által. A béke, melyet a próféta már előre látott, és amelyhez Jézus lerakta az alapokat, belső lendületet hordoz magában, hogy érvényre jusson azoknak a körülményeknek ellenére, melyek között megszületett. Isten országa nem jövendő dolog, itt van köztetek, elérkezett hozzátok. A végső idő már ma kezdődik az evangélium iránti hűségünkkel. Istenem és Atyám, segíts úgy élnem, hogy minden e világi cselekedetem előkészület legyen a végső boldog nyugalomra, hogy amit most hiszek, azt megláthassam, hogy amit remélek, annak boldog birtokosa legyek, hogy szeretetemet kövesse a teljes egyesülés veled, legfőbb célommal, mindenek fölött levő jóval.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.